Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és minden pénzt Ukrajnának ad. A kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna, hanem a magyar munkavállalók, különösen a gyermekes családok támogatására és a munkahelyek védelmére fordítja, emelte ki Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte, amelyek alapján a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3%-ra javult, így továbbra is az Európai Uniós átlag alatt van. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió fő. Az év per éves csökkenésben meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Komplex támogatási program kidolgozásával segíti az Agrárminisztérium a ragadós száj- és körömfájás betegséggel sújtott állattartó telepek újraindítását és tevékenységük fenntartását. A konstrukció a kártalanítási igényeken felül további elemekből tevődik össze. A társadalmi egyeztetésre bocsátott agrárminisztériumi rendelettervezet szerint közölte a tárca. A kormány kiemelt célja a ragadós száj- és körömfájás vírus megállítását követően az érintett gazdálkodók kártalanítása és arra ösztönzése, hogy törekedjenek a betegség miatt leölni kényszerült állatállomány pótlására és az állattartó tevékenységük folytatására. Ennek érdekében az Agrárminisztérium megalkotja a gazdálkodók állatállományának újra telepítéséhez és az állattartó telepek járványügyi fejlesztéséhez kapcsolódó támogatások szabályait áll a közleményben. Az Integritás Hatóság súlyos túlárazást, közbeszerzési szabálytalanságokat, valamint a közpénzek nem megfelelő felhasználását állapította meg a kazári bölcsöde építésénél. Áll a közleményükben. A vizsgálat szerint a bölcsőde kivitelezése bruttó 219 millió 312 ezer forinttal haladta meg a reális költségeket, továbbá az intézmény mérete indokolatlanul nagy az új férőhelyek számához képest, ami feltételezhetően sérti a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvét, írják közleményükben. Arról is beszámolt a hatóság, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a legalacsonyabb árat kínáló pályázót, aránytalanul alacsony ára hivatkozva, így a végső nyertes a csaknem 60%-kal magasabb árajánlatot adó vállalkozás lett. Emellett a hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon anyagkezelés vétsége elkövetésének gyanúja miatt. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé, az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Dobis Lucski Zsófia, a tiszántúli református egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen azt mondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Lőrincin a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik, amely a bizonytalan időjárás miatt a városi Szent Mihály templomban lesz. Tamási József atya fogja bemutatni. Sport. Októberben mutatják be a Bölöni László beggyőztes labdarúgóról edzőről készült dokumentumfilmet, hangzott el Tusnádfürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén. A 102-szeres román válogatott meggyőztes bölöni edzőként portugál és belga bajnok lett, és Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, olykor erős lesz, emellett a zivatarokat viharos, sőt erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Bérces László, író, rendező, az Ördökatlan Fesztivál egyik alapítója és társrendezője. A beszélgetésünk apropója az, hogy nagykorúvá lett az Ördökatlan, ami 2008-ban kényszerűségből jött létre Dél-Baranyában, mert hogy a Bérces által a Művészetek Völgyében Pullára megszervezett programot anyagi feltételek hiányában lemondta az akkori igazgató Márta István. Így 18 év távolából már nyugodtan mondhatjuk, milyen jól tette. Az Ördökatlan tehát a kényszer szülte, de egy kivételesen nívós rendezvény kerekedett belőle Bércesnek és társának, Kis Móninak köszönhetően. Van tehát miről beszélni e felnőtté válás kapcsán, és egyben remélem kedvet is csinálunk ahhoz, hogy hallgatóink július 29-e és augusztus 2-a között Nagy Harsány felé vegyék az irányt. Az elkövetkező 50 percben az interjú közben elhangzanak dalok azoktól, akik emblematikus visszatérő vendégei az Ördökatlannak. Elsőként a július 29-i nyitónapon a nagyharsányi focipályán fellépő Kis Csillag szóljon, aminek a frontembere Lovasi András.
Te odalent zongorázol, én verset írok idefenn. Hogyha egymáshoz közelednénk, gyermekeink közénk pörögnek. A te szoknyádba kapaszkodnak, az én ingembe akaszkodnak. Mikor reggel lesz, én még alszom, majd beleüljük billentyűkbe. Te oda lenn az zongoránál, én ide fenn számítógépnél, amit elmondanánk egymásnak, egyetlen nagy ölelkezésben.
...2008-ban startolt az Ördökatlan Fesztivál, kényszerűségből, mert ugye a Művészetek Völgyében már nem volt helyetek. Viszont én azt gondolom, hogy egészen csodálatos történet indult el, tulajdonképpen ebből látszik, hogy sose lehet tudni, hogy mi az, ami adott pillanatban rossz, és miből lehet jó, és viszont, tehát soha nem szabad se alulértékelni, se túlértékelni a körülményeket, mert bármi kijöhet belőle. Számotokra egy egészen kápádatos kivételes sikertörténet lett az Ördökatlan, ami most már 18 éves, tehát felnőtt korába lépett. Számodra mit jelent ez, hogy felnőtt korú lett a fesztivál?
Mindenek előtt az idő múlását jelenti elsősorban, amivel azért szembe kell nézni. Azt is jelenti, hogy büszkén mondom, hogy minden nehéz körülmény közepette életbe tudtunk maradni, sőt, azt a szót nem akarom használni, hogy fejlődtünk, mert nem tudom, mit jelent a fejlődés, de hogy minden évben tudtunk újat, mást, jelen idejűt, izgalmasat nyújtani, az magának az életnek a jele. Nem ismételtük a dolgokat, hanem ezt tartom a legfontosabbnak a Katlan történetében. Ahogyan mondjuk egy gyerek felnövésekor 4 éves korában, alapvetően más, mint 10 éves korában, és 16 és 18 éves korában, és mi is mások lettünk folyamatosan, jobbak, rosszabbak, nem tudom, de a leglényege az életnek a lüktetése, tehát a frissesség, hogy jelen idő van, és ezért ezt is hozzáteszem, hogy a Katlanban az, hogy itt és most történik valami, és ott kell legyél, mert ez nem letölthető dolog, és nem az van, ja, ott már voltam. Voltál, és bizonyos dolgok persze ismétlődnek, egy kis csillagkoncert, az kis csillagkoncert most is, de rengeteg olyan dolog van, ami oda születik, ott születik meg, akár néha spontán történés, és ezt azt tudja megélni, aki jelen van, és ez akár régi módi gondolkodásnak is vélhetjük, hogy nem vagyunk elég korszerűek, de én inkább újszerű gondolkodásnak tartom, mert a jövő útja nem lehet más, mint a találkozás, a másikra ránézés, a másikra kíváncsinak lenni, együtt lenni, megérinteni, tehát a kis közösségekben látom csak a jövőnek azt az útját, amit érdemes élni. És ilyen kis közösség az Ördökkatlan.
Ami egyébként egyre nagyobb közösség, és azért szoktatok ti már azzal küzdeni, hogy hol vannak a határai ennek a nagy közösségnek, mert ugye minél többen vagyunk, az egyfelől nyilván jól jelzi az Ördökatlannak a sikerét, másfelől pedig hát nehezíti, logisztikailag nehezíti az ott létezést, hogy milyen az ellátás, hol lehet aludni, hogy lehet beférni az eseményekre, hogy lehet eljutni A-ból B-be, és itt azért sok település van, és ha már a településekről kérdezek, jó hír, hogy Kisharsány visszatér a résztvevő falvak közé.
2008-ban még velünk volt, és évekig velünk volt ez a kicsi falu, és most ezek egyszerű dolgok, másik polgármester lett, az lett, aki valaha volt, akivel szót értünk, és örülünk, hogy visszatér. Persze ezzel még nagyobbak lettünk, hiszen közben belépett, berement, stb. Az biztos, hogy eljutottunk a határainkig, tehát itt biztos, hogy visszafelé kell haladnunk. A körülmények is rá fognak kényszeríteni bennünket, hiszen 2026-ban biztos, hogy a kultúrának még nehezebb helyzete lesz, ha lehet nehezebb, mint most 25-ben, de ne panaszkodjanak azok, akik a kultúrával foglalkoznak, hiszen épp elég panaszkodni valója van az, aki csak éli az életét, és küzd azért, hogy a mindennapja meglegyen. Tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy ennél nagyobbak nem lehetünk, nem szabad lennünk, mert akkor az, amiről az előbb beszéltem, hogy a másikkal találkozni, hogy a másikkal beszélgetni, az, ahogy nőnek a méretek, úgy veszik el ennek az esélye. De ettől nem félek, kisebben is jók leszünk, most még nagyok vagyunk.
Cseng az élet harangszóval, cseng az élet évogatón, cseng az élet evohé. Cseng az élet mindig csengen, cseng az élet adtámadjon, mindig egy víg valaki, mindig egy víg valaki. Cseng az élet, hiszen mindegy, hogy ki örül az életnek, csak örüljön valaki, csak örüljön valaki. Cseng az élet, hadd örüljön egy senki úr, egy víg szerény valaki, egy víg szerény valaki.
Ami visszatérő elem, sok visszatérő elem van a fesztiválban, hogy mindig vannak díszvendégek. Na, beszélgessük róluk, elsőként Tompa Andrea, akit megemlíthetünk.
Ugye az egyik legjelentősebb kortárs írónőről beszélünk. Ő visszatérő egyébként, csak most azt gondoltuk, hogy na, kiemeljük, mint díszvendéget. Ez nem azt jelenti, hogy ő díszpinyként ott megmutatja magát, hanem bizony munkával jár. Tehát természetesen lesz vele beszélgetés, felolvasás, de biztos, hogy részt fog venni a katlanfutáson. És van egy kis általa és barátai által létrehozott színházi előadás, inkább performance, ami az ő életéről szól, ahogy persze a könyvei is valamiképpen kapcsolódnak az életéhez, ez a Gyermek neve című kis színházi előadás, és lesz az Ördögkatlanban egy textúra, amit lopunk a Szépművészeti Múzeumból Bán László úgymond jóváhagyásával, mert a textúra az, és most már Andreától tovább lépve inkább a fesztivál jellegéhez, az maga az összművészet, hiszen egy képzőművész kell hozzá, azaz egy kép, kell hozzá egy író, aki a kép alapján ír egy novellát, valamilyen szöveget, kell hozzá egy színész és egy rendező, aki aztán a kép társaságában, egy közönségnek ezt a szöveget elmondja, értelmezi, tulajdonképpen egy személyes színházat csinál. És itt Tompa Andrea írja az egyik szöveget Kornis Péter fotójához, és Takács Nóra Diana színésznő lesz, aki magát a szöveget mondja, de ezzel párhuzamosan egy másik térben zajlik a textúra másik állomása, tehát a látogatók, a közönség körbejárnak, tehát egy másik teremben Bukta Imre legújabb képe lesz, ehhez ír szöveget Hály János, és ezt mondja el egy színész. És egy harmadik teremben Dr. Máriásnak egy most elkészült képe, amihez pedig Keresztüli Tibor írt szöveget. Tehát képzőművészet, irodalom és színház találkozik, ezt mondtam most el Tompa Andrea apropóján.
Muszáj rá kérdeznem Kornis Péter képéhez írő szöveget. Kornis Péter, ugye hiszem, tavaly is díszvendég volt, meg már korábban is díszvendég volt. Eljön most is?
Ezt nem tudom. Beszéltem vele, ő szeretne jönni, most a szemét műtötték, de rendbe jött. Szándéka szerint ott lesz.
Ő is annyira csodálatos jelensége szerintem, úgy, ahogy van az Ördögkatlannak, akkor is, ha csak éppen jelen van, valahogy az egész személyiségében nagyon sokat hozzáad ahhoz a filozófiához, amit te megfogalmaztál, és ami az alfájas, az omegája szerintem az Ördögkatlannak. Tehát bármikor beszélgetünk, ez a legfontosabb számodra, ezek a személyes emberi kapcsolatok. Becsei H. Miklós a másik díszvendég, aki szintén nem először van a Katlanban, sőt, már szerintem sokadjára.
Számomra azért izgalmas személyiség, nyilván egy megosztó személyiség, akár politikailag is, de a lényeg inkább az, hogy egy olyan fiatal ember, akinél látom az úton levést és az önkeresést. Tehát ő egy nagyon népszerű színészként indult, most is népszerű. A színészi pályát biztos, hogy nem hagyta abba, de most inkább a zenével foglalkozik, vajon az-e az útja, de közben látom, hogy dramaturgként részt vesz színházi előadások létrehozásában, közben a Pocket könyvkiadóval is foglalkozik, tehát ha akarom, ő is egy összművész, valójában egy fiatal ember, aki keresi önmagát. És ő most itt egy Radnóti esttel lesz jelen, egy Cseh Tamás esttel lesz jelen, és ő hozzá segített bennünket ahhoz, hogy végül is megszülethetett egy színházi előadás végzős színész hallgatók által, amit ők Hály János passiójából készítettek. Tehát egy ős bemutató lesz tulajdonképpen az amfiteátrumban. Úgyhogy Hasi, így ismerik sokan, Becsei H. Miklós, ő is sok színben, sokféleképpen megnyilvánul majd, és természetesen vendége lesz az úgynevezett offline rezervátumnak, amit Cseh Tamás fia, Cseh András és barátai hoztak létre. Ez egy indián tábor tulajdonképpen berement főterén, ahol ha belép az ember, a telefont ki kell kapcsolni, ott aztán csak is úgy kommunikálhatunk, ahogyan az két ember között kell, nem e-mailen, nem SMS-ben, hanem személyesen.
Mondhattad volna, hogy ahogy régen kommunikáltunk egymással.
magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lennék, csak csendben. E szóljó csönd vagyok, csönded vagyok, ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhet csak tűrve, hogy dal nem dicsér, se jel, se lánc, csak csönd, melyik ígér. Mit vagyok, mit nem neked? Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, láss, kamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatok. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
Te Tamásról egyébként azért is érdemes megemlékezni, hiszen ő az egyik védnökötök. De mielőtt Törőcsik Marival kezdünk foglalkozni, mert hogy neki kerek évfordulója van, azért említsük meg a harmadik díszvendégeteket, ő pedig Túróczi Szabolcs.
Túróczi Szabolcs. Nála izgalmas az, hogy ő tulajdonképpen szinte egy celeb lett, miközben rókautakon közlekedett, nem végzett színművészetit, alternatív társulatok tagja volt, elsősorban a Pintér Béla társulat tagja, és igazából ezeken a kerülő utakon mégiscsak egy olyan meghatározó személyisége lett a Magyar Színháznak, akire szerintem sokan kíváncsiak is, akire érdemes figyelni. Ő az Egy életem című produkciót hozza, de azon túl, hogy állandó beszélgetünk, Alinda beszélgetni fog vele, közben Szabolcs az Elfogadás terében is fontos szerepet játszik majd. Ez egy idei újdonság, ahol azt szeretnénk, hogy sérült és nem sérült emberek találkozzanak, egymást megismerjék, mert bizony zavarba vagyunk, én magam is, amikor akár egy vakot át kell vezetni az úton, akár egy kerekesszékes bajmolódását látjuk a villamosnál. Miközben ezek az emberek, ahogy a mottója ennek a térnek az, hogy a teremtésben nincsen felesleges, ők is ugyanolyan egyenrangú társaink, mint a nem sérültek, és ők is alkotnak, tehát lesz színházi előadás, kiállításait lesznek, koncert lesz, sportversenyek lesznek, tehát például a katlanfutás, amit az előbb említettem, már ott vakok is részt vesznek majd, akiket ugye vezetni kell a futásban, de ha valaki nem vak, de ki akarja próbálni, akkor ha talál társat, aki vezeti, akkor bekötjük a szemét, és akkor így futja le azt a 7 kilométert. Nekem is így kellene, de félek tőle, mert nem tudom, hogy mivel jár ez. De pontosan ez az a nyitottság és kíváncsiság, amivel egymás felé fordulni kell, és az elfogadás.
A Túróczi Szabolcs volt az egyik főszereplője Tilla Tilla filmjének, itt az Elfogadás kapcsán.
Igen,
a kerekesszékes fiú.
Ez a vége ennek a történetnek, amit mondasz. A Tiszta Szívvel című filmben ő egy kerekesszékest játszott, és ő ott lesz köztünk, hogy segít majd, mert ő már megtanulta, hogy kell ezt. Tehát ő neki van már élménye erről, mint ahogy egy másik úgynevezett spéci film, spéci így hívják a filmesek a sérültek által létrehozott filmeket. Mucsi Zoli is ott lesz egy beszélgetésen, mert ő az egyik főszereplője egy ilyen spéci filmnek.
Ez melyik film a Mucsi Zoli?
Mucsi Zoli Legbelső Pszív című film. Ez egy kis játékfilm, és hát én magam is kíváncsi lennék, hogy vajon milyen volt együtt forgatni. Rutinja van már ebben egy-egy színésznek, de vajon amikor egy sérült operatőr, egy sérült rendezővel találkozik, vagy színésztársal, akkor vajon az milyen neki?
Az előbb már felmerült Törőcsik Mari mellett. Cseh Tamás és Törőcsik Mari, mint védnökök. Törőcsik Marira most különös fény vetül, hiszen 90 éve született, és méltóképpen akartok erre a kerek évfordulóra emlékezni.
90 éves lenne Mari, tehát szabadtéri kiállítás lesz. Ahogyan Tamás esetében, amikor ő 80 éves lett volna, akkor is készítettünk egy szabadtéri fotókiállítást. Azért mondom ezt, mert azt a Cseh Tamás archívumnak ajándékoztuk, hiszen mi mit kezdjünk vele. Ezeket a képeket Újbudának fogjuk ajándékozni, hiszen Törőcsik Mari a 11. kerületben lakott, ezért ő díszpolgár meg minden, meg ugye Törőcsik Mari park van itt, a Feneketlen tónál most már egy emlékmű is van ott, tehát logikus, hogy akkor a kerületnek adjuk a képeket, aztán ők szabadtéren ki tudják állítani, de ezen kívül a Budapest Bár is készül, hogy egy Törőcsik Mari énekes lemez kapcsán bizonyos dalokat megtanulnak. Mari előtt tisztelegve egy Törőcsik Mari szoba lesz, ahol, hát ezt most megsúgom, hogy kicsi, rövid szövegeket kivágtunk azokból a beszélgetésekből, amiket én folytattam vele, és fölteszi a látogató a fejére a fejhallgatót, és akkor azok közül választhat, hogy melyiket hallgatja meg.
Két cigaretta égett, füstfelhő szállt a szobán. A ránk szakadt csend oly jó volt, mint mindig szerelem után. Csak néztem, néztem az arcod, melyik volt olyan közel. És hittem, éreztem, tudtam, hogy sohasem engedlek el. Három cigaretta égett, füstfelhő szállt a szobán. Bort ittunk, nápolyt ettünk, a hangulat jó volt, s vidám. A barátnőm gyakran járt nálunk, s ha szóltál, fény lett szeme. És addig néztétek egymást, míg egy este elmentél vele. Most egy cigaretta ég csak, füstfelhő száll a szobán. A régi fényképet nézem, s orvul rám tör a magán. Ó, hol van az arcod, mely itt volt olyan közel. Akarom, hogyha kinyújtom, csak füstöt ölel. Ha kinyújtom, csak füstöt ölel.
Egy másik jubileum, ugye 90 éve született Törőcsik Mari, 25 éves, a 30Y. Két egészen külön kategória, az egyik egy személy, a másik egy nagyon fontos együttes, a frontember Beck Zoli, aki egyénileg is mindig részt vesz valamilyen formában. Az Ördögkatlanban is, meg sok egyéb helyen is, de maradjunk az Ördögkatlannál, és most a 30Y ünnepli a 25 éves jubileumát.
Itt azt tartom fontosnak, hogy ahogy mondtam, hogy persze egy-egy koncert az nem egy itt és most esemény, persze itt és most van a koncert, de hogy is mondjam, a 25 éves 30Y az végig jelen lesz. Ők egyébként barátaink, és mindig végig jelen vannak, és még egy csomó dolgot csinálnak. Tehát nem az történik, hogy jön a zenekar, nincs ezzel semmi baj, hangbeállás, fölmegy a színpadra, taps, hazautazik, hanem aki csak teheti, mindig marad. Tehát Lovasi Andris is fölép az első este a Kis Csillaggal, de aztán visszatér, ő is elmegy az offline rezervátumba, ott énekelni a többiekkel, és még külön fölép, vagy az előbb beszéltük Turóczi Szabolcsot, hát tavaly fölhívott telefonon, hogy most nem hívtatok, de szeretnénk ott lenni a családdal. Tehát nagyon sokan vannak így, Kovács Adél telefonált, hogy jön a Radnótiból, és akkor ott szeretne lenni. Tehát nekünk ezek nagyon fontos dolgok, és ők látogatók, egyenrangú látogatók, és egyenrangúak a helyiekkel, tehát nem egy kerítésen túl, vagy a színpadra fölnézve találkozhatunk csak a neves emberekkel, hanem a menzán, ott ebél együtt a nagyharsányi nyugdíjas, a fellépő, nem tudom én, izraeli énekes, vagy éppenséggel valamelyik híres magyar úgynevezett celeb, és együtt teszik a menzai ebédet, ami finom különben, de megér élhetik azt a helyiek is, hogy egyformán ilyen értelme ugyanannyit érünk, és ezt nem látványosan, hanem természetesen képviselik mindazok, akik jönnek hozzá.
Mindenképpen kivételes, hogy a klasszikus zenének van terepe az Ördögkatlan Fesztiválon, és a helyszín pedig mindig a Megbékélés kápolna. Illetve nem, most magamnak ellenmondok, tavaly Beremenden a strandon volt egy klasszikus zenei bemutató, és most ez a Kortárs Víg Opera.
Ez már egy színházteremben lesz, mert ezt igényli a produkció. Valaha ezt csak azok tudják, akik jelen voltak, meg a létrehozók, hogy nálunk indult az opera beavató. Utána aztán ez nagyon népszerű lett, és aztán a Magyar Zeneházában is folytatták, sőt, ott fejezték be. De az opera beavatók utolsó időszaka arról szólt, hogy a nézők segítségével és ötleteire librettót írtak. És erre a librettóra írt zenét Dinnyes Dániel, és született egy kortárs vígopera, a 7,5 halál. És ennek lesz az előadása kétszer is Beremenden, operaénekesekkel, az UMZE kamarazenekarral, Göttinger Pál rendezésében és prózai szereplésével. Tehát ezek a konkrétumok mutatják, hogy nem csak levegőbe beszélek, amikor arról szólok, hogy odakészülő, ott születő, vadonatúj dolgokkal találkozhat az ember. De ami lényeges valóban az, hogy az úgynevezett komoly zene, az teljes természetességgel van jelen, és még az úgynevezett kortárs komoly zene is. Egyszerűen teli vagyunk látszólagos kockázattal, mert most egy nyári fesztiválon ki a csoda fog irodalomra elmenni, vagy éppenséggel egy kortárs operára, és nem kockázat. Tehát nem kell félnünk tőle, mert igenis Magyarországon van igény az úgynevezett igényes minőségi kultúrára. Hogy mekkora ez az igény, azt nem tudom, de arról mi tehetünk. Hogyha ezt az igényt fölébresztjük, és életben tartjuk, akkor van ez az igény. Az Ördögkatlanban ez az igény, ez magától értetődő. Ha persze gagyit, folyamatosan gagyit öntünk az emberekre, akkor az az igény születik meg. Éppen ezért ez felelősség szerintem, akár egy ilyen fesztivál szervezése, de bármi, amit a kultúrába valaki lép.
Szerintem a kortárs klasszikus zenéhez sorolható, úgy nagyjából, vagy akár még a szakrális zenéhez is a bubnó ünnep. Három bubnó generáció együttes ünnepe. Bubnó Tamás édesapja, Bubnó László, Bubnó Tamás maga, aki július 30-án ünnepli a születésnapját, tehát ez ilyen kettős ünnep, sőt, ő elmondta nekem, hogy az unokájának is ekkor van a születésnapja, tehát a Lőrinc kisfiának is ekkor van a születésnapja, és ami még neki külön ünnep, hogy Márk, aki hát elhagyta az Efrémet, és Ausztráliába ment a családjával, itthon lesz újra, együtt fognak fellépni, gondolom a Szent Efrém is fellép, és az ő saját műveiket fogják játszani.
Ezek boldogságok számunkra, szóval amikor hívtuk is őket, de aztán Lőrinc mondta, hogy na, apa születésnapja ekkor lesz, akkor találjuk már ki úgy a programot. Tehát ezek közös akarások, és emlékszem a kezdetekben, amikor ők Palkonyán a templomban léptek föl, akkor ugye ez még nem volt egy ilyen élő, azt mondanám, hogy alkotó kapcsolat, hiszen ők visszajáróak volt, amikor a Katlanról szóló dalt írtak. Tehát ez az, amit nem lehet előre eltervezni. Tehát amikor 2008-at említettük, hogy akkor indultunk, a csoda tudta, hogy mi lesz majd. De erre te is utaltál, hogy ezt nem lehet előre tudni, hogy mi merre kanyarodik, és nem tudhattuk, hogy a 18. ördögkatlanról most beszélgethetünk, és úgy, hogy ez egy élő és megszűnni nem akaró közösségi esemény. Most több fesztivál bejelentette, hogy befejezik. Ha rajtunk múlik, mi biztos, hogy folytatni fogjuk.
Tompos Kátyára is emlékeztek, aki már tavaly halt meg.
Tavaly májusban. Ő sokszor volt az Ördögkatlanban, és van egy legendás kis videója is, amit a színházak éjszakájára készítettek, amit tulajdonképpen az Ördögkatlanban vettek föl a Kovács műhelyben, és onnan aztán kalandozva a terepen. Hát Kátya, nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ne csodálta volna ezt a tüneményt, és hát ez tragikus, hogy ő elhagyott bennünket. Emlékezünk fotókiállítással, faültetéssel, egy freskó festéssel, egy koncerttel, a Kisharsányi Kovács műhely tószínpadát, Tompos Kátya színpadnak nevezzük el, tehát őt is próbáljuk úgymond megidézni, nyilván hiába valóan, de mégiscsak a lelkünkbe valahogy egy érzetet, hogy szeretjük őt, szerettük őt. De sok lesz a megemlékezésből. Most arra gondolok, hogy olyan, mintha ilyen régmúltról beszélnénk, miközben az Ördögkatlanok meghatározó a fiatalok, és a fiatalok színház csinálása. Tehát rengeteg olyan előadás lesz, amit vagy függetlenek, vagy végzős színművészetisek, vagy nem végzősök készítettek. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy fiatal közönségünk is legyen, és az a fiatal közönség akkor jön, hogyha fiatal alkotókkal találkozik. Azt gondolom, hogy igyekszem nem öregesen viszonyulni, szóval a fiatalok szépek, tehetségesek, okosak, káprázatosak, ha lehetőséget kapnak, vagy kicsikarják a lehetőséget, és nálunk otthon vannak.
A színház nyilván azért, mert te magad is színház csináló vagy, abszolút az összes műfaj között is számomra az első helyen szerepel, és szerintem a katlan látogatók agyában is eljutni egy-egy színházi előadásra, az sokszor a lehetetlenséggel egyenlő, de mindenki megpróbálja, tehát ott a hajnalban sorba kell állni a jegyekért, és mindenki boldog, ha végre bejut, és nem marad le, és mindig nagyon-nagyon izgalmas előadásokkal jelentkeztek. Egészen-egészen komoly sztárok jelennek meg, Udvaros Dorottyától kezdve Takács Katin át. Segíts nekem még kik, Mácsai Pali.
Kulpa János, Mácsai, Máté Gábor.
Tehát ők a nagy öregek már, lehet mondani, meg ugye említetted a fiatalokat, és akkor azért mindenképpen elcsünk szót az általad rendezett Őszi Álom című darabról, amit Kaposvárot állítottál színre, Jon Fosse, világhírű Nobel-díjas norvég drámaírónak a darabja, amit már többször lehetett látni Magyarországon, őt egyáltalán lehet látni Magyarországon. Én emlékszem az Őszi Álomra, konkrétan a Katona József Színház egy elég régi előadására, még Végvári Tamás abszolút előttem szerepel. Az is egy emblematikusan fontos előadás volt, de te magad Jon Fossét állítottál már színre, nem az Őszi Álmot, hanem előtte egy másikat a Pesti Magyar Színházban, ha jól emlékszem.
Közös produkció volt Kaposvárral, a Tél című előadás, tehát az volt egy kezdés, de valójában mindig az Őszi Álomra vágytam, amikor én a kamrabeli előadást láttam 2002 körül, akkor fedeztem föl magamnak, aztán mint prózaírót is föl kellett, hogy fedezzem, hiszen ő alapvetően prózaírónak tekinti magát, szóval ő valahogy az egyik szívem csücske. És ezért boldog voltam, hogy végül is 22-23 év után, hogy láttam az Őszi Álmot, belemertem fogni, nagyon jó színészekkel találkozhattam, mert ez az alapfeltétel, hogy minden szerepre megfelelő színészem legyen. Én, mint rendező, ezt a saját előadásomról nehezen mondhatom, de nagyon szép előadás született, és Budapesten is bemutathattuk a Szolnoki Színházi Fesztiválra, és eljutottunk vele. Most kaptam a hírt, hogy a jövő évadban tovább játsszák. Hát, ha eljutunk vele akár a Fosse Fesztiválra, ahonnan azt üzenték vissza a felvételre, hú, ez nagyon jó, csak már későn szóltunk, tehát majd jövőre, hát, ha...
Ez Norvégiában van ez,
igen,
a Fosse Fesztivál?
Oszlóban?
Oszlóban
van. De biztosra megyek, úgyhogy újra elkezdtem egy Fosse művet rendezni. A biztosra megyek, ezt ironikusan mondtam, de hogy mániákusan izgat ez az író, és most egy kis regényéből, a Reggel és Este című szövegéből próbálunk egy előadást létrehozni.
Ki lesz, aki átírja a darabot színpadra?
Én már átírtam, már próbáljuk. Szeptember végén bemutatjuk a Jurányiban. Segítségként ott van nekem a kis Móni, aki nem csak társigazgató, hanem mindig dramaturgia is az előadásaimnak, és mivel megtaláltam azt a három embert, akivel ezt én úgy gondolom, hogy meg tudjuk csinálni, tehát a állandó színésznőm, hogy így mondjam, Mészáros Sára, akivel először dolgozom most, az Pál András, és a zenész pedig Rost Tamás. Tehát ezzel a trióval remélem, hogy célba érünk szeptemberben.
Viszont Rost Tamással már dolgoztál sokat.
Vele sokat dolgoztam.
És a Pál Andris és a Rost Tamás is csinált így közös van, estet a Radnotiban. Mészáros Sára, most már több egyére látom őt, a H. János darabban is ő szerepelt, igen, a Halott emberben. És a főszereplője az Őszi álomnak, a másik női főszereplő Udvaros Dorottya. És segíts nekem még, hogy kik vannak színészek a Őszi álomnak.
Fándli Csaba, Dorottya társa, a férjét játszó Serf Egyed, és Nyári Szilvia vannak benne. Mindig vannak kapaszkodóim, mert kellenek azok, akikkel már dolgoztam, és mindig kell valaki, aki egy olyan ismeretlen, izgalmas, akár szorongást, félelmet okozó, de kihívást jelent, ilyen Dorottya, akivel régóta ismerjük egymást, de tulajdonképpen nem dolgoztunk még együtt.
És gazdagon kavarok.
És milyennek találod így a munkát utólag?
Vele dolgozni azért fantasztikus, mert fegyelmezett, alázatos, végtelenül munkamániás, tehát egyszerűen nem lehet megengedni magamnak, hogy én felkészületlenül érkezzek a próbára, de nem azért, mert ő ezt megköveteli, egyszerűen példát mutat. És hát ez az egyik fele a dolognak, az a, mivel Dorottya rendelkezik, és amiről ő se tehet, az a kivételes tehetség, az adatot neki. De az kell is, ahhoz kell ez a végtelen alázat és munkabírás, és kíváncsiság. Nem rutinból volt jelen, hanem őt a kíváncsiság viszi.
Miért fontos számodra Fosse? Ugye megosztó író, és nem biztos, hogy mindenki bele fog szeretni.
Számomra azért, mert engem mindenek előtt az úgynevezett művészetben nem a társadalmi kérdések izgatnak. Ezzel nem azt mondtam, hogy azzal nem kéne foglalkozni, csak engem személy szerint a létezés alapkérdései foglalkoztatnak. Tehát a két ember találkozása, egy ember születése, a veszteségek megélése, de ilyen alapon a szerelem megszületése, tehát ezeket én alapvető dolgoknak tartom, és ezek nem változnak. Tehát a társadalom így úgy változik, ezek nem változnak. A mostani 16 éves, mindegy, hogy mit mondunk el róla, ugyanolyan gátlásosan közelít a másikhoz, ugyanúgy végzetesen szerelembe esik. Ezek azok az állandók, beleértve a halálhoz közeledést és a haláltól való félelmet akár, vagy annak elfogadását, ezek az emberiség alapkérdései, és engem ezek foglalkoztatnak, és Fosse-t is ezek foglalkoztatják, tehát így most nem magamat emelem hozzá, de a tematikájában ennél fontosabb nincs. Számomra, még egyszer mondom, nagyon kíváncsian nézek másfajta előadásokat, de nekem nem kell másolnom, hanem azt az utat kell megtalálnom, most már ennyi idősen meg kéne találnom, ami a saját utam. És ezért ragaszkodom például a Fosséhez.
Tekintve előre a 18. most már felnőtt korába lépő Ördökatlan Fesztiválra, mit vársz?
Azt várom a 18-tól, ami abszurditás és lehetetlenség, hogy ezt a 18-at is azzal az ártatlansággal tudjuk végigcsinálni, amivel kezdtük 18 évvel ezelőtt. Na most ezt elveszíti az ember az ártatlanságot, de mégis egyfajta tudatos naivitással igenis újra és újra kíváncsian nézni a világra és a másik emberre, és ezért izgat, hogy mi fog történni abban az 5 napban. És ezt most nem magamnak kívánom, magamnak is, de mindazoknak, akik ott lesznek, hogy fedezzék föl megint a világot napról napra, fedezzék fel a másik embert és saját magukat. És erre ez egy lehetőség, ez az együttlét.
Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékot. csak színes ruhában, hogyan leszek az árnyékod én. Úgy volt, hogy egyszer még látlak, árnyékod, úgy lépsz elém. Nézed csak színes ruhában, hogyan leszek az árnyékod én.
A mai kávéház vendége Bérces László, író, rendező, az Ördökatlan Fesztivál egyik alapítója és társrendezője volt. A műsorban megszólaltak dalok a Kis Csillagtól, Cseh Tamástól, Vecsei Hál Miklóstól, Törőcsik Maritól, a Szent Efrémtől, Udvaros Dorottyától és Beck Zolitól. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Leszek-e én több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz? Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel csupa sár? Leszek-e én? Leszek-e én több egy hópehelynél, ami csendben olvad el, ha fúj a szél? Leszek-e én több egy elszállt hamnál, melyre senki nem figyel, ha zeng az ég? Mondd, leszek-e én? Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó? Az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább, csak forog tovább. Leszek-e én több egy harmad cseppnél, amit lassan szárít fel a déli szél? Leszek-e én több egy büszke fáma, melyet ketté tört az ár, és nincs levél? Ó, leszek-e én? Leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél? Leszek-e én több egy szép mesénél, melyre fiam alszik el, leszállt az ég? Leszek-e én sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó? De az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább. Leszek-e én a sors könyvében? És a szép emlékeket, majd a fiam viszi tovább. Ő viszi tovább.